Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a német gazdaságról és a 34. országos tudományos és innovációs olimpiáról. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Meglepő javulást mutat a német üzleti hangulatindex, de összességében a gazdasági szereplők még mindig nem optimisták. Az IFO gazdaságkutatóintézet mutatója januárban 85,1 pontra emelkedett. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy egy egyszeri kiugrásról vagy trendszerű növekedésről van szó. Regős Gábor hozzátette, a német gazdaság továbbra is szenved, és a járműgyártás mellett több ágazat is nehéz helyzetben van, mert nem elég versenyképesek. Berla Attila interjúja.
A Müncheni Gazdaságkutató Intézet közzétette a januári német üzleti hangulatindexét. 2024 év végén azért nagyon pessimista volt a hangulat. Tudott ez változni ilyen rövid idő alatt?
Mindig hónapról hónapra változik azért ez az index. Ugye tudni kell, hogy ezek ilyen soft adatok, tehát felmérésekből származnak. Inkább valóban egy hangulatot fejeznek ki, mint tényleges gazdasági folyamatokat. 85,1-en áll januárban ez az index, 84,7 volt a decemberi és a januárra vált adat is. Ugye ez azért azt jelenti, hogy a 100 alatt vagyunk bőven. Tehát jó adatról semmiképpen nem tudnék beszámolni, azt tudom mondani, hogy egy kicsit, egy minimálisan jobb lett az adat, mint a várt, de összességében azért a német gazdasági szereplők mindig nem optimisták.
Mik azok a dolgok egyébként, amelyek leginkább okozzák ezt a rossz hangulatot?
Ugye mindenképpen több olyan tényező van, ami a rossz hangulathoz hozzájárul. Ugye, hogy csak gazdasági tényezőket említsek, de egyébként azért egy zárójelet nyithatunk ugye a német előrehozott választások irányába, ami hát persze szintén nagyban magyarázható gazdasági okokkal. Ugye az elmúlt években a német gazdaság azért nem tudott erőteljes növekedést elérni, sőt ugye 2023-ban és 2024-ben is recesszióban volt, hát ha nem is nagy recesszióban, de ugye tavaly például 0,2%-kal esett a gazdaság teljesítménye, ezt persze érezzük Magyarországon is. Általánosan is van egy versenyképességi probléma, van egy piacvesztési probléma, Kínával szemben van egy megborult egyensúly, ugye még korábban megvolt, hogy mi az, amit előállít Németország, mi az, amit előállít Kína. Most már gyakorlatilag Kína mindent elő tud állítani, és a német cégek is vesztik el a piaci részesedésüket Kínában. Ugye beszélhetünk az energiapiacról, beszélhetünk arról, hogy Németország sokkal drágábban szerzi be az energiát, mint azt korábban tette, tehát tényleg nagyon sok olyan tényező van, ami a borús hangulathoz hozzájárul.
Ez a rossz hangulat egyébként hatással lehet például a munkaerőpiacra is?
Persze, ez hatással lehet a munkaerőpiacra is. Nyilván azért nem a munkaerőpiac az, ami mostanában először érintett, hanem ugye először azt látjuk, hogy az ipari termelésben vannak problémák. Ugye egyébként a novemberi adat az nem lett annyira rossz, hogyha megnézzük, akkor éves alapon egy 2,8%-os csökkenés volt, havi alapon viszont egy 1,5%-os növekedés, tehát kérdés, hogy ez most egy egyszeri felugrás havi alapon, vagy egy trendnek a kezdete, hát ugye Magyarországon is azért inkább azt látjuk, hogy egyszeri felugrás volt az októberi adat.
Ha megnézzük a német gazdaság elmúlt 1-2 évét, akkor mekkora problémáról, mekkora bajról lehet itt beszélni?
Nyilván nem arról van szó, hogy a németek hirtelen elkezdtek volna éhezni, nem arról van szó, hogy összeomlott volna a gazdaság, ugye arról van szó, hogy a német gazdaság azért nem tud előre menni, nem tud növekedni, egy minimális visszaesés van évről évre. Ugye mondjuk, hogyha megnézzük akármelyik régiós gazdaságot, vagy az régiós gazdaságok többségét, akkor azért 2019 Q4-hez képest van egy növekedés. Tehát ugye ez a koronavírus előtti utolsó negyedév. Magyarországon mondjuk ez a 6,5% lehetett a tavalyi utolsó negyedévre, vagy a tavalyi évre akár, még ugye a németeknél gyakorlatilag még stagnálás van. Tehát van egy ilyen beálló állapot, kicsit mennek lefelé, nem nagyon, semmiképpen nem előre felé.
Melyik ágazatnál lehet egyébként látni a legnagyobb problémát? Ugye tavaly az autógyártásról sok nehézséget lehetett hallani, de jelenleg is itt van a legnagyobb probléma?
Hát ugye az autógyártás az mindenképpen egy tartós problémával küzd, ugye ez több dologra vezethető vissza, például itt az Európai Unió szigorú előírásai, ugye aki nem értékesít arányaiban elég sok elektromos autót, annak elég komoly büntetést kell fizetnie, nyilván itt a kínaiaknak az előretörését is idehozhatjuk, de hát ugye Németországban azért az energia árak megemelkedése miatt, ugye az orosz gázról való leválás miatt a vegyipar is nagyon szenved, mint ugye energiaigényes ágazat, de hát ugye tényleg az autóipar az, ahol például a Volkswagennek ez a egészen mellbevágó 35 ezer fős leépítési terv az, amit ugye lehet hozni példaként.
Említette Kínát itt a piacokra való betöréssel kapcsolatban. Milyen egyébként Németország versenyképessége a nemzetközi piacokon? Tudott-e fejlődni például az infrastruktúra az elmúlt években, mert azért a versenyképességhez ugye nyilván az is hozzájárul?
Valóban hozzájárul, hogy az infrastruktúrában van egy elmaradás Németországban, itt ugye akár gondolhatunk az internetre, akár az infrastruktúra más részére is, ugye ezt összefüggésbe szokták hozni a szigorú német költségvetési politikával, bár azért, ha a hiány számokat megnézzük, akkor látjuk, hogy már ez sem annyira szigorú, de mindenképpen ugye itt már korábban, már 2018-19-től megvan az, hogy alacsony a növekedés, ugye akkor még egy nagyon szigorú költségvetési politika volt, ugye még egy többletes költségvetés, de most is azért az átlagosnál alacsonyabb hiány van, nem mernek költekezni, és ez látszik azért sok mindenben a végén.
A német gazdaság szenvedése egyébként mekkora probléma Magyarországnak? Milyen csatornákon kapcsolódunk?
Mindenképpen probléma Magyarországnak, mert ugye ez a problémáknak természetesen csak egy része. Ugye egyrészt kapcsolódunk az export csatornán keresztül, gondoljunk itt arra, hogy Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere Németország, tehát Németországnak van a legnagyobb részesedés arányaiban a magyar exportban, akár a termékeket, akár a szolgáltatásokat nézem. Nagyon sok német vállalat működik Magyarországon, tehát itt akár az autógyártókra gondolok, akár a kapcsolódó iparágokra, akár bármi másra. Nyilván azért itt is, hogy a német vállalatok otthon mennyire versenyképesek, az meghatározza azt, hogy a vicei vállalataik milyen keresettel szembesülnek, milyen versenyképességet produkálnak. Tehát legalább ez a két csatorna van, amit most idehoznék.
Így 2025-ben várható egyébként valamilyen fellendülés a német gazdaságban, ha nem is a közeljövőben, de akár az év közepe vége felé fellendülhet a német gazdaság?
Ehhez most az IMF-nek az előrejelzését kerestem meg, itt egy 0,3%-os növekedést várnak, ez semmiképpen sem túl jelentős, de hát azért legalább már egy pozitív szám.
És akkor ez esetleg a magyarországi exportpiacoknak is segíthet?
Hát itt azért, hogy most mínusz 0,2 vagy plusz 0,3, ez azért nem akkora eltérés. Hát ehhez mindenképpen segítene egy jobb gazdasági hangulat, csak hogy utaljunk a kiinduló témához, illetve az egy dolog, hogy a gazdaság egészen mit csinál. Ugye nekünk nagyon fontos, hogy a járműipar mit csinál. Hát reméljük, hogy azért az idei év az jobb lesz, mint a tavalyi ebből a szempontból.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdászát Regős Gábort Berla Attila kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Rekordszámú innovációs ötlet érkezett a 34. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára. A Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója azt mondta, a 14-18 éves korosztályból idén a korábbinál kétszer több, csak nem 300 pályázat érkezett a nagymúltú innovációs versenyre. Az első fordulóból 80 pályázat jut tovább, és a kiválasztott fiataloknak a szervezők által biztosított mentorok segítségével április 7-éig kell részletesen kidolgozniuk a projekteket. A nyertes pályázók jelentős pénzjutalomban részesülnek, tette hozzá az innovációért felelős helyettes államtitkár. Bódis Lászlót Lakatos László kérdezte.
A hírek szerint rekordszámú innovációs ötlet érkezett a 34. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára. Ez a rekordszám, ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évek átlagában kb. 130 és 150 között mozgott a fiatalok részéről beérkező pályázatok száma, és az idei évben ezt több mint megdupláztuk, és 296 darab pályázat érkezett be összesen 428 középiskolás fiataltól az olimpiára, ami azt jelzi, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a fiatalok körében az innováció, a tudományra.
Ebből a hatalmas számból lehet-e látni, hogy mennyi az, amelyik, hogy úgy mondjam, igazán érdemes az elbírálásra, vagy a komolyabb foglalkozásra?
Én önmagában azt, hogy ennyien pályáznak, egy nagy sikernek tartom, és nagyon örülünk neki, független attól, hogy végül valaki milyen helyezést ér el, hogy próbálkozik és megméretteti magát. Ugye a versenynek a bírálati rendszer az úgy néz ki, hogy éppen ez a mostani forduló pont az, amikor az első 80, vagy ebből a 2016-ban a legjobb 80 pályázat kiválasztása került, ők folytatják most a tavaszi fél év során, vagy itt az év első felében a felkészülést és a projektjeiknek a továbbfejlesztését, hogy majd a júniusban megrendezésre kerülő országos döntőn mérettessenek meg. Viszont fontos az, hogy a fönnmaradó, ugye, hogyha kiszámoljuk, több mint 210 pályázat sem veszik kárba, hiszen itt a Nemzeti Innovációs Ügynökség részéről döntöttünk arról, hogy részben innovációs mentorálást biztosítunk azoknak a csapatoknak, akik a második fordulóban nem jutottak tovább, részben pedig tudománykommunikációs felkészítést biztosítunk számukra. Mit jelent ez? Az, hogy segítünk nekik abban fejlődni, hogy hogyan is kell egy ilyen tudományos innovációs projektet előkészíteni, megírni, és aztán végrehajtani. Tehát magyarul azoknak sem kell búsulniuk, akik most nem jutottak a második körbe, nekik is aktív tevékenységekkel fog telni a második fél éve ennek a pályázatnak és versenynek.
Mi volt a továbbjutás feltétele? Mit vizsgáltak ezekben a pályázatokban?
A közel 300 pályázatot alapvetően tudományos szakértők értékelték, a Magyar Innovációs Szövetség által közvetett szakértők, és alapvetően azt nézték, hogy milyen tudományos hatás lehetősége van benne ezekben a projektekben, illetve melyek azok, amik nagyon jelentős műszaki fejlesztési potenciállal bírnak. Hát nyilván ilyenkor nem könnyű feltétlenül összevetni 300 különböző témában lévő pályázatokat, de hát erre kértük a szakértőinket, akik ezt minden évben megteszik. Tehát alapvetően azt nézték, hogy melyben van benne leginkább a tudományos impact, tudományos hatásnak a potenciálja.
És melyek azok a problémák, amelyek most, hogy úgy mondjam, a toppon vannak a fiatalok fejében? Tehát milyen problémákra keresték a választ, vagy ez meg volt előre szabva, hogy milyen tudományákba és milyen típusú problémákra kell választ adni?
Nincsen előre lekorlátozott témaválasztás. Az azt jelenti, hogy bárki bármilyen témával jelentkezhetett. Mondok néhány példát, talán közelebb is hozzuk a hallgatókhoz a versenynek a lényegét. Például az elmúlt években, akkor az egyik díjazottunkat említem, egy olyan eszközt fejlesztett ki az egyik fiatal pályázó, amivel párbajtőrnél mindenki tudja, hogy egy ilyen fehér ruhába bújnak a párbajtőrözők, és van egy eszköz, ami érzékeli azt, hogyha bevitte az ellenfél a találatot nekünk, vagy éppen fordítva mi az ellenfélnek, és itt nem könnyű például azt megállapítani, hogyha nagyon-nagyon közel esik időben egymáshoz a két érintkezés, melyik is volt előtt. Na például az egyik 8. osztályos egyébként 14 éves fiatal néhány évvel ezelőtt egy ilyen rendszert, hardware és szoftvert fejlesztett ki, de láttunk például olyan fejlesztést is, ami egy virtuális segéd, asszisztens gyakorlatilag a várópultoknál, a recepcióknál, tehát tudjuk azt, hogy nem mindig könnyű ilyen munkaerőt találni a piacon. Ez a fiatal egy olyan megoldást fejlesztett, ahol ez egy digitális megoldáson keresztül biztosítható. Tehát nagyon szerteágazó azoknak a fejlesztéseknek a spektruma, amin megjelennek, de láttunk a 3D nyomtatáshoz kapcsolódó technológiai fejlesztést is, és még sorolhatnám. Tehát ezekből is csak arra akarok rámutatni, hogy azért látható, hogy itt tényleg komoly műszaki és tudományos ismeretekre van szüksége ahhoz a fiataloknak, hogy ilyen fejlesztéseket meg tudjanak valósítani.
Tehát akkor idén is elsősorban ilyen elektronikához és műszaki tudományokhoz kapcsolódó ötletek jöttek be főként?
Azt mondanám, hogy természettudományokhoz, nagyon sok esetben biológiai és kémiai alapú fejlesztésekkel is találkozunk, tehát élő természettudomány, élettelen természettudomány, ön is említette, műszaki megoldások, matematikai algoritmusokra épülő szoftveres megoldások, de kisebb számban megjelennek egyébként társadalmi kérdéseknek a lehetséges megoldásai is, úgyhogy tényleg nagyon széles az a spektrum, amire ez a közel 300 pályázat.
Na és akkor picit beszéljünk arról, hogy mi lesz a következő fordulóban. Tehát most ugye van 80 pályázat, amely megy tovább a következő fordulóban. Ott mi a dolguk, és mire számíthatnak a nyertesek?
Itt nagyon fontos, hogy minden csapat mellett ott van a fölkészítő tanárjuk, vagy tanár, aki segíti őket a projektjüknek a végrehajtásában és a fejlesztésében. A következő hónapok arról fognak szólni, hogy azok a projekttervek, amiket most benyújtottak a pályázat keretében a fiatalok, és amelyeket ezek a szakértők, akiket említettem, értékeltek, tehát most elkezdődik a megvalósítása ezeknek a projekteknek, a gyakorlati kivitelezés, és júniusban fogjuk tartani az országos döntőt, ami egy háromnapos rendezvény szokott lenni, két vagy három nap, ami egyrészt egy kiállítással kezdődik, tehát azok a fiatalok, akik abból a 80-ból, és még ott lesz egy második körös értékelés, és az a 25-30, aki a legjobbnak találtatik, ők kiállítják a saját fejlesztéseiket, majd közülük is a zsűri kiválasztja azt a 15 projektet, 15 csapatot, akik aztán az országos döntőben méretik meg magukat, és pályáznak a legjobbnak járó első helyért.
Mivel jár ez az első hely? Mit lehet nyerni, és gondolom a második, harmadik helyezett is nyer valamit?
Így van, pénzjutalom természetesen jár a dicsőség mellé, de talán ez utóbbi sokkal fontosabb a fiatalok számára is, de több százezer forintos pénzjutalomról beszélhetünk, és ahogy említettem, ez nem csak a diákoknak, a versenyzőknek szól, hanem azoknak az oktatóknak, tanároknak is, akik az ő felkészülésüket segítik, de rajtuk is tovább megyünk, és azoknak az iskoláknak is díjazást nyújtunk, megint csak több százezer forintos értékben, ahonnan az első, második, harmadik helyzet diákok érkeznek. Én nagyon fontos az, hogy minden évben az első helyezett, a legkiválóbb fiatal lehetőséget kap arra, hogy az európai versenyen részt vegyen. Ugye ez azt jelenti, hogy a magyar fordulóból kiválasztjuk a legjobb fiatalt, aki részt vesz az európai versenyen, és kiutazik megméretni magát. Itt az elmúlt években nagyon komoly sikereket értek el a magyar fiatalok, hát reménykedünk abban, és bizakodunk benne, hogy az idei évi leendő nyertes is majd kiváló helyezést érhet el, és képviselti Magyarországot az európai versenyen.
Azzal kapcsolatban vannak-e visszajelzéseik, hogy tulajdonképpen a fiatalok hogy érik meg ezeket a versenyeket? Mit ad számukra egy-egy ilyen megméretés?
A sajtótájékoztatón volt egy nagyon megható beszélgetés. Azzal a fiatallal, egyébként a Budapesti Piarista Gimnáziumban tanul, aki most már negyedik alkalommal méreti meg magát a versenyben, ő elmondta, hogy alapvetően elég határozottan azt képzelte, hogy ő orvosi pályára megy, és ennek megfelelően is végezte a tanulmányait, és fókuszált az egyes tantárgyakra. Ugyanakkor a verseny az akkora hatást gyakorolt rá, hát most már negyedik alkalommal indul el, hogy eldöntötte, hogy mégse orvos lesz, hanem műszaki pályára megy, és vállalkozó szeretne lenni, saját vállalkozást szeretne alapítani. Hát mindkét pálya természetesen kiemelkedően fontos társadalmi és gazdasági szempontból is, de hát nagyon jó volt azt látni, hogy egy ilyen verseny mekkora hatást tud gyakorolni egy fiatal életére.
Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkárt Lakatos László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövök vissza.